A nukleáris fegyverekkel kapcsolatban több kutatás, számítás is kijött, hogy tavaly mennyit költöttek rájuk, illetve hogy a szerepük a stratégiai elrettentésben mennyire fokozódott. Az egyik, hát fogalmazok úgy, hogy szervezet a nemzetközi kampány a nukleáris fegyverek eltörlésért számításai szerint 13%-kal emelkedtek a nukleáris fegyverekre fordított globális kiadások tavaly, rekordot értek el, és hát úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és Kína fordítja erre a legnagyobb összegeket. Aztán van egy úgynevezett Stockholmi Békekutatóintézet, ami szintén arról számolt be, hogy az aktív nukleáris robbanófejek száma növekedett. Te mivel magyarázod ezt? Egyértelműen ez a háborúknak a hozadéka, vagy ez másra magyarázható?
Egyértelműen a háborúk hozadéka, és hát sajnos vagy nem sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen érthető, logikus folyamat, amit látunk a világban. Ugye a hidegháború korszak alatt elindult egy durva fegyverkezési verseny, aminek ugye a vége a Szovjetunió összeomlása lett 1991-ben, de a csúcsponton a 60-as, 70-es években és a 80-as évek elején a hidegháború két versengő hatalma, a Szovjetunió és az Egyesült Államok, évről évre egyre több nukleáris robbanófejet állított harcrendbe, egyre többet gyártottak, ez képezte lényegében az elrettentési potenciált, és ezek a fegyverek lényegében ma is ott vannak a készleteken, és a Szovjetunió összeomlása után, miután eltűnt a hidegháborús feszültségek, a hidegháborús ellenállás, szembenállásnak az egyik oldal, az egyik fele, és az Egyesült Államok kvázi domináns hatalommá vált ebben az új világrendben, eltűnt a veszélyérzet, eltűnt az a fajta tényező, amiatt fegyverkezni kell, és ahogy látjuk például Európában is, de hát az Egyesült Államokban is némileg hasonlóképpen az országok nem költöttek katonai kiadásokra, nem fegyverkeztek egyáltalán, és a meglévő nukleáris készletek is abban az állapotban maradtak, abban a konzervált állapotban maradtak, amilyenben ugye a fegyverkezési verseny vége és a hidegháború vége találta őket. Tehát most azok a katonai arzenálok, amelyek az Egyesült Államoknál vagy Oroszországnál találhatóak, 99%-ban a 60-as, 70-es, 80-as években legyártott fegyverekre épülnek. És most, hogy újra megjelent a háború veszélye, azfajta globális háború veszélye, vagy legalábbis egy ilyen feszültségnek a veszélye, teljesen természetes, hogy a világ vezető hatalmai újra elgondolkodtak azon, hogy vajon a meglévő nukleáris készletei elegendőek az elrettentéshez, vajon ezek a fegyverek egyáltalán működőképes állapotban vannak-e, hiszen ezeknek a nukleáris robbanófejeknek van egy szavatosság ideje. Tehát az, ami a 60-as években volt legyártva, durván 60 évvel ezelőtt, ez nem biztos, hogy működőképes most 2024-ben. Nem biztos, hogyha elindítják, rászerelik egy hordozóra, nem biztos, hogy célba éréskor felrobban, nem biztos, hogy célba ér, egy elpévesztőt. Itt sor olyan tényező van, ami mondjuk úgy, hogy degradálta ezeknek a fegyvereknek a hatásosságát, és ezzel ugye az elmúlt évtizedekben senki nem foglalkozott, és most hirtelen az országok ráeszméltek, hogy háborús veszély idején megint csak jó lenne karbantartani és modernizálni ezeket a régi fegyvereket.
Még az orosz-ukrán háború kitörése előtt Donald Trump idején kezdték el emlékeim szerint az amerikai nukleáris arzenát modernizálni, vagy legalábbis Donald Trump bejelentette, hogy ezeknek a modernizációját elindította. A modernizáció az akár működésképtelen rakéták és nukleáris robbanófejek helyett újak legyártását is jelenti, vagy adott esetben még egy 60 éves fegyvernél is elég bizonyos alkatrészeket kicserélni szerinted?
Ezeket a régi fegyvereket folyamatosan semmisítik meg. Tehát van egy meghatározott életkor ezeknek a fegyvereknek, ezt egyébként kezdetben nagyjából 30 évre maximálták. Egyszerűen a nukleáris fegyverek fizikai, kémiai tényezőiből fakad. A plutóniumnak az úgynevezett alfa bomlása során olyan részecskék szabadulnak el, amelyek aztán instabillá teszik a robbanófejet, és nem biztos, hogy működőképes marad. Nincs garancia arra, hogy működőképes marad ez a fegyver néhány évtized elteltével. Aztán ugye a robbanóanyagnak van egy szavatossága, és ugye minden attól is függ, hogy hogyan tartották karban ezeket a fegyvereket. Tehát megfelelő karbantartással ezt a kezdetben meghatározott 30 éves üzemidőt azt mondjuk ilyen 40-45 évre meghosszabbították, de ugye itt is vannak kétségek, hogy például a Szovjetunió összeomlása után a 90-es évek Oroszországában mennyire volt pénz például ezeknek a fegyvereknek karbantartására, és olyan milyen állapotban vannak ma azok a raktárakban lévő nukleáris fegyverek. Minden esetre ezeket ugye fokozatosan, ahogy a szavatossági idő lejárt, ezeket az eszközöket folyamatosan vonták ki a forgalomba, úgymond, és semmisítették meg. Ugye azt is látni kell, hogy a 80-as években elindult egy leszerelési folyamat, egy sor szerződés született Szovjetunió és az Egyesült Államok között, amelyek drasztikusan korlátozták az elérhető nukleáris robbanófejek számát. Csak hogy ugye perspektívába helyezzem, a 80-as évek elejére a hidegháború csúcspontján világszerte nukleáris robbanófejek száma meghaladta 70 ezer nukleáris fejet. Hatalmas mennyiségről beszélünk, több mint 70 ezer nukleáris robbanófejről beszéltünk, és a különböző szerződések értelmében ezt a számot drasztikusan csökkentették. Most az általad is hivatkozott CIPRI jelentés 13 ezer nukleáris fejet számolt, és ebből is valószínűleg egy része már szavatosságon túli, több mint 9 ezer robbanófej az, amivel a CIPRI számol, ami használható, felhasználható. Ez ugye a töredéke annak a 70 ezer robbanófejnek, ami még 40 évvel ezelőtt elérhető volt világszerte. Tehát ezeket fokozatosan kivonták a forgalomba, és fokozatosan megsemmisítették. Az Egyesült Államok jelenleg durván 5500 robbanófejjel rendelkezik, Oroszország durván 6000 robbanófejjel rendelkezik, és a kérdésedre egyébként a válasz az, hogy újakat fognak gyártani, vagy gyártanak, hogy ezt nem tudjuk pontosan. Ugye a nemzetközi szerződéseknek az is a jelentősége nem csak abból állt, hogy megmondták, hogy mennyi fegyver lehet a peleknek, és mennyit lehet folyamatos készenlétbe tartani, hanem ellenőrizhetőséget biztosítottak. Tehát az, hogy pontosan tudjuk, hogy az Egyesült Államoknak 5550 robbanófeje van, az annak köszönhető, hogy a START, majd az új START egyezmény keretében lehetőség volt megfelelő katonai bizottságok által az egyik és a másik félnek eljönni a másik fél nukleáris létesítményeibe, katonai raktárjába, megkapni a megfelelő jelentéseket, és leellenőrizni, hogy valóban ennyi van elérhető. De az, hogy például Kína mennyi nukleáris robbanófejjel rendelkezik, senki nem tudja. Tehát, hogyha valaki megnyitja a CIPRI-nek a jelentését, akkor azt látja, hogy néhány száz robbanófej, néhány száz, az mondjam, elég tág értelmezés. Persze töredéke vagy az Egyesült Államok vagy az Oroszország által birtokolt robbanófejeknek, de hát akkor sem tudjuk pontosan. És mivel ezek az államok már kiléptek a korábbi korlátozó egyezményekből, a fegyverkezési folyamat, ami elindult, azzal is veszélyeztet bennünket, hogy lehet, hogy néhány éven belül fogalmunk sem lesz, hogy valójában az Egyesült Államok vagy Oroszország mekkora nukleáris arzenállal rendelkezik, hiszen az ellenőrizhetőség az kiesett ebből a képletből.
Rendelkezik még nukleáris robbanófejekkel Nagy-Britannia, Franciaország, Ázsiában pedig Pakisztán, India, Észak-Korea és hát Izrael. Az, ha az irániak mondjuk nukleáris fegyverhez jutnak, és mondjuk ezt be is vallják, jelent az stabilitás szempontjából bármiféle visszaesés, tehát tényleg nagyon-nagyon komoly gond lenne Irán nukleáris fegyverhez jutása, vagy inkább ezt azok az országok szeretik terjeszteni, amelyek szemben állnak vele, akár politikailag, akár katonailag?
Ez a nyilván szűk elit klub, azoknak a klubja, akik nukleáris fegyverekkel rendelkeznek, 90 ország van, amelyeket te is felsoroltad. Hiába született 1968-ban egy megállapodás, ami tiltotta a nukleáris fegyvereknek a katonai nukleáris technológiának az elterjesztését. Számos ország a megállapodás után szerezte meg a nukleáris fegyvereit, például Izrael, India, Pakisztán, Észak-Korea már mind a 68-as megállapodás után lettek nukleáris hatalmak. Az, hogy Iránnak a csatlakozása ehhez az elit klubhoz mennyire destabilizálja a térséget, ez kérdéses. Én nem vagyok annak a térségnek a szakértője, de azt gondolom, hogy ebben a klubban mindenki felelősségteljes szereplőként viselkedik, mindenki pontosan tisztában van a nukleáris fegyverek bevetésének a veszélyeivel és kockázataival, és az iráni nukleáris program elsősorban az elrettentésre irányul, hogy megakadályozzák, hogy más országok beavatkozzanak Irán belügyeibe, vagy destabilizálják az iráni államiságot, tehát ők erre szoktak hivatkozni, gondoljunk bele abban, hogy ha Líbia nukleáris fegyverekkel rendelkezik, akkor valószínűleg nem történik meg a nyugati beavatkozás Líbiába. Vagy hogyha Ukrajna nukleáris fegyverekkel rendelkezik, akkor nem történik meg az orosz támadást Ukrajnával szemben. Tehát nyilván a nukleáris fegyvereknek a birtoklása az egy olyan gátat szab más országok étvágyának, ami megvédi azt az országot. Ami ugye aggasztó Irán esetében, és amiről ugye hivatkoznak a nyugati hatalmak, hogy Irán döntéshozóinak minden nyilatkozatában, politikájában azt szerepel, hogy nem ismerik el Izraelt, mint államot, és végső célnak Izrael ellehetetlenítését, megsemmisítését tűzik ki, és ez az, ami ugye aggasztó, hogyha egy ilyen ország nukleáris fegyverekhez jut, akkor ez mennyire fog veszélyt jelenteni Izrael létére nézve, tehát Izrael ezért próbálja minden eszközzel megakadályozni az iráni nukleáris program haladását, de hát nem vagyok benne biztos, hogyha valóban nukleáris fegyverhez jutnak, akkor nem fognak olyan felülséges módon viselkedni, mint más klubba tartozó országok.